kedves gyülekezet, az egész egyházi esztendő témája a győzelmes élet, és az ige, ami végig kísér minket a hónapokon át, adventtől adventig, ne a gonosz győzzön le téged, hanem jóval győzd meg a gonoszt. És ebben a hónapban a győzelmes élet témája felett elmélkedve az anyagiasság kísértése feletti győzelemmel foglalkozunk. Ehhez pedig most az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részéből olvassunk igét. Pünköstkor mindig pünkösdi történetet olvassuk fel, ez a nap most kivétel. Hadd kérdezzem közben, hogy a gyerekekkel ma nincs foglalkozás, ugye? Nem tudom, csak felvetem. Tehát, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részéből az 5. verstől olvasom az igét, és Fülöp lemenvén Samária városába prédikálta nekik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelmezett azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedett. Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek, sok guta ütött és sánta pedig meggyógyult. És nagy öröm lett abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudomány, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, kire mindnyájan figyeltek, kicsintől nagyig, mondván, ez az Istennek ama nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette, megkeresztelkedtek, mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén Fülöppel tartott, és látva, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodott. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost, kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket leájuk vetették, és vettek szent lelket. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondván, adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolata. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokság kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek, ti érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Azok annak okáért, minek utána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a samaritánusoknak sok holujában prédikálták az evangéliumot. Egy egészen keveset kell beszélnünk pünkösd eredetéről is, mint minden keresztény ünnep, ez is a zsidó hagyományokban gyökerezik. Ez volt az egyik olyan ünnep, amire kötelezően föl kellett menni Jeruzsálembe. A hetek ünnepe volt, ami az aratás örömünnepe, és azon kívül pedig egy idő után az Úrral való Sínai hegynél történt szövetségkötésnek az ünnepe is volt. Ezért voltak együtt a világ minden tájáról zsidó hívők az első, mondjuk így keresztény pünkösd pillanatában, de azért zavaró és furcsa ez a meghatározás, mert mindenki, aki ott volt, legalább prozelita volt, betért volt, és nem volt ott akkor még senki azokból, akik később a kereszténység nagyobbik részét alkották, nem zsidó keresztények közösségét. És akkor ott azon a Sövóút ünnepen, hetek ünnepén, akik azért jöttek egybe, hogy az aratás felett és a szövetségkötés miatt örvendezzenek együtt Jeruzsálemben, különös dolog történt, az együtt lévő apostolok, Jézus apostolai különös élménnyel gazdagodtak, zúgás, szélhangja, tüzes lángnyelvecskék jelentek meg mindenki fölött. Ezek is olyan jelenségek voltak, amelyeket átélt már Mózes és mások is. Annak idején a tűz és a szél az Isten jelenlétének a jelei voltak. Noha, ahogy ott az ige mondta, nem volt benne sem a tűzben, sem a szélviharban, sem a sziklákat megmozgató jelenségekben, földrengésben az Úr, hanem a halk és a szelid szóban, a kijelentésben volt jelen, és pünkösdnél is erre kell ügyelnünk. Nem a nagy zaj, nem a tűz jelenség, és talán még csak nem is a nyelveken szólás az, ami a pünkösd igazi kiteljesedését jelenti, bár ezek sem lényegtelen dolgok, nem azért vannak, hogy tiltakozzunk ellenük, hanem a halk és szelíd szó, ami értelmünkben, szívünkben felhangzik, és bennünket egyértelműen elindít egy bizonyos irányba, tájékoztat, és megfelelően vezet, és bennünk pedig engedelmesség van arra, hogy ezt a küldő szót megértsük. És mi felé akar minket az Úr küldeni, mi más felé, mint hogy emberekkel beszéljünk erről a kérdésről. Nem agitációra küld bennünket az Úr, nem arra, hogy különböző módszerekkel legyőzzük mások ellenállását, hanem halk és szelíd szóval és mögötte lévő hiteles élettel beszéljünk egy másfajta Istenről, mint aki ellen tiltakozik, vagy aki mögé megpróbál felsorakozni sok lármás akarnok ember. Isten, aki nem erőszakkal, hanem szerelemmel irányít és akar meggyőzni, aki a szeretetnek, a megbocsátásnak, a megértésnek, az elfogadásnak az Istene, akinek természetesen egyértelmű törvényei vannak, de tékozló fiúként is vissza lehet hozzá jönni, és az ő irántunk való szeretetét és bizalmát az fejezi ki, hogyha mi hitetlenkednénk, ő akkor is hű marad, és kegyelemből adja, ingyen kegyelemből az üdvösséget. Nagyon érdekes, Dietrich Bonhoeffernek, ennek a mártír evangélikus lelkésznek egy nagyon hatásos tudománya, tanulmánya, amiben az ingyen kegyelemmel kapcsolatban azt fejtegeti, hogy akkor az olcsó kegyelem lenne, és arról beszél, hogy milyen sokba került ez a kegyelem, ami számunkra, amit Isten elkészített. Igen, nagyon nagy ára volt ennek, semmi sincs ingyen ebben a világban, csak nem mindig az fizeti meg, aki azt élvezi. Mi is szoktuk mondani, hogy nincs ingyen ebéd, népkonyha van, ez nem azt jelenti, hogy senki nem fizetett sem a szakácsnőnek, sem a répáért, hanem valaki más fizette ki, mint az, aki a végén majd elfogyasztja, és így van Isten kegyelmével is. Nem az fizet, aki élvezi. Isten maga fizetett, és erről az Istenről kezdtek el beszélni Jézus tanítványai, mert ő is Istenről, mint atyáról szólt. Olyan valakiről, aki az egész világot magához öleli, nem kirekesztem, kicsinyes, nem szigorú és lezárt törvényekben gondolkodik, csupán azokat az ember számára útjelzőkül adta, és megértést keresve, ugye nem ölhetsz, így is fordíthatnánk a parancsszerűen hangzó igét, amit a zsidó vallás bölcselet nem is parancsolatnak, hanem igének, isteni kijelentésnek, ami egyetértésünkre appelláló isteni kijelentésnek tekint. Nos, pünköstkor igen, azt is átélték ezek a tanítványok, hogy én így képzelem, az a nyelv, amit már akkor is csak Isten tisztelet és imádság nyelveként használtak, később aztán a 19. század végén az újra szerveződő zsidóság anyanyelveként is megreformált, megújított, az ivrit lett ez a nyelv. Ezt az Isten tiszteleti használatra, imádságra használt nyelvet hirtelen Isten kinyitotta, és elkezdték érteni egymást. Nagyon sokan vannak, akik hétről hétre elmondják az imákat, és nem nagyon tudják, hogy mit imádkoznak, pedig vannak ma már két, és ezért vannak ma már két nyelvű imakönyvek is, és ez akkor is így lehetett. Kiki beszélte a maga nyelvét, és ezért álmélkodtak, hogy hogy lehet, hogy végre értjük egymást, és ugyanazt gondoljuk, és ez fontosabb. És Pünkösnek az igazi nagy csodája ez, hogy a mindenütt jelenlévő emberi feszültségek, félreértések, félremagyarázások, mögé gondolások zárójelbe kerülnek, és mindenki szeretné szívből azt érteni, amit a másik mondani akar, és szeretne egyet érteni abban a minimumban, amiben lehet, és ott ebben az adott pillanatban ez volt a minimum, hogy Isten szeret bennünket, és mindannyiunkat elhív arra, hogy őt, a valóságos Istent képviseljük, nem a fantáziánk szerintit, nem a tudományunk szerintit, mert sok mindent meg lehet tanulni. Zsuzsi arról beszélt itt bizonyság tételében, hogy milyen kedvesen értette meg, hogy a férje számára kitett ige az mennyire neki szól. És kinyitotta a Bibliát, hátra ráharap az ő férje is, és neki jelentette. Azután ez üzenetet, Isten szól, és az engedelmes szív megérti saját maga számára elsősorban Istennek az üzenetét. És azután ebből lesz a hiteles bizonyságtétel is, amit én megértettem, ami nekem sokat jelentett, ami az én életemet megváltoztatta, és nem az, amit megtanultam. Ez megint csak egy olyan terület, ahol persze holtig tanul az ember, és ez a tanulási vágy és a tanulás iránti szeretet a zsidóságban nagyon benne volt, és ma is ott van a buzgó hívő zsidó ember naponta akár 6 órát is tanulja Isten szent igét, és mindig újabb és újabb dolgokat talál benne, de mégsem lesz benne profi soha az ember a szónak abban az értelmében, hogy már mindent elsajátított. Istent nem lehet megtanulni, és Isten országát sem lehet megtanulni, igazán lehet tanulni, és azon kívül pedig az engedelmes szív, az Isten szent lelke által belülről irányított ember valóban képes lesz arra, hogy a hiteles Istent ezen a világon képviselje. Mert Pünkösd erről is szó. Az Isten maga szent lelkével nem kívülről irányít bennünket, nem tantételeken, dogmákon, szertartásokon és egyebeken keresztül, hanem belülről hat. Belső meggyőződésünké, életünké lesz, vérré lesz bennünk mindaz, amit Isten szent lelke gondol és akar ezzel a világgal kapcsolatban. Ma is Isten tiszteletünk végén úrvacsorai alkalmat tartunk, mindenkit újra és mindig megnyugtatunk, hogy nem húst eszünk és vért iszunk, és nem, mi nem gondolkodunk abban, hogy ez a Krisztus valóságos fizikai testévé alakítja a jegyeket, hanem arról szóló üzenet, hogy ahogy vérré lesz bennünk, és energiává, kenyér és a bor, a hajdani Pészaknak a fontos kellékei, amelyek ott akkor Jézus kezébe kerülve a vacsora megfelelő pontjain alkalmasak voltak arra, hogy üzenetet hordozzanak. Így abban kezd el Isten szent lelke munkálkodni, aki befogadja, aki engedi, hogy belülről irányítsa őt, befogadja mindazt, amit Krisztus képvisel ebben a világban, aki nem akarta a törvényt lerombolni így pünköstkor, a törvény adásának, a 10 parancsolat adásának, a szövetség kötésének az ünnepén ezt ki kell jelentenünk, hogy ő ezt többször elmondta, hogy nem akar egy jottányit sem eltérni az Isten törvényétől, csak azt szeretné, hogyha ez nem a könyvekben, nem az Isten tiszteleti szokásrendben, hanem a szívben és a lélekben jelenne meg, és valóban átalakítaná a mi egész életünket. És akkor nézzük meg ezt a konkrét történetet, ami előttünk van. Egy nagy üldözés indul meg, a fejezet első néhány verse erről szól, hogy egy Saulus nevezetű farizeus, egy buzgó farizeus, egy nagyon kegyes, nagyon szigorú ember, aki szenvedélyes szeretettel félti népe tanításának tisztaságát, semmi kritikát nem mondhatunk. Ő maga is később, mikor bizonyságot tesz, nem kicsapongó életéből való megtérésről beszél, hanem arról a rajongásról, ami őt éppen abban akadályozta meg, hogy nyitott legyen a szenvedő istenkereső ember számára megmutatni Isten jóságát, elfogadását, üdvözítő kegyelmét. Hogy képes legyen arra, hogy a saját szűk vallási körén kívül lévő, és akkor az akkori Izraelben ott élő pogányok felé is szolgáljon, mint ahogy látni fogjuk itt majd a samáriaiak felé fordul most az evangélium hirdetése. Tehát Saulus a vallását, a hitet féltve egy valódi, tiszta, rajongó szeretettel buzgolkodva az Úr ügyéért próbálta azokat visszatéríteni, akik krisztusiaknak kezdték vallani magukat, Krisztus követőknek, és ebben a buzgóságában erőszakhoz is folyamodott, később emiatt minden bizonyság tételében önkritikát gyakorol. És itt még nem látjuk, hogy mi lesz ez a későbbi sorsa, hogyan lesz Pál apostollá, nem vele indul a pogányok felé való misszió, hanem a diakónusok egyike, Fülöp, az, aki elindul Samária felé. De miért? Magától nem menne. Mert ott tart, amit Jézus is hirdetett, hogy menjetek inkább Izrael eltévedt juhaihoz. Hiszen a vallás önmagában nem üdvözít. Lehet pogány módra élni, ez volt keresztelő János ige hirdetésének az alapja, aki semmit nem tudott a kereszténységről és a keresztény keresztelésről, a pogányok számára kidolgozott szokás, vallási szokás volt ez a vízben való megmártózás, a mikvében a rituális fürdőben való megfürdés, vagy folyóvízben való megfürdés, és éppen az a szellemes keresztelő, úgynevezett keresztelő János, később ragadt rá ez a név, prédikációjában, hogy saját zsidó honfitársainak mondja, hogy Ábrahámban reménykedtek, és azt gondoljátok, hogy ez elég. Tessék megtérni, és amit elvárunk a pogányoktól, szív szerint kövessék Isten akaratát, azt ti is térjetek meg, és kövessétek, mert különben olyanok vagytok, mint a terméketlen fa, amit a kertész azután kivág. És nem kitérést jelentett ez az úgynevezett keresztség, később keresztségnek nevezett szokás, hanem betérést. Tehát azt mondta a saját zsidó honfitársainak, hogy térjetek be abban a vallásban, amiben benne születtetek, és bizony sok megkeresztelkedett úgynevezett kereszténynek is ezt kell hirdetnünk, hogy térj be szíved szerint. Nem üdvözít az a kis papír és ez a néhány csepp víz, hogyha nem érted meg és nem követed szíved szerint azt, amit szülők megfogadtak, vagy ami mögé odálltak a keresztszülők az első pillanatban. Üldözés indul el, mint mondtam, Saul ennek az élharcosa, és biztos nagyon elkeseredettek voltak az első Jézus követők, de olyan jó volt nekik együtt lenni, és újra átbeszélni mindazt az örömöt, amit mondjuk éppen most közelebbről pünköst jelentett a számukra, de nem ez a cél. Nem az a cél, hogy statisztikai adattá legyen minden ember egy vallási közösségben, hanem hogy alkalmassá legyen arra, hogy egy bázisról, amit nevezünk templomnak vagy egyházközségnek, kiindulva a maga hétköznapi életében Isten szócsöve legyen rajta keresztül, a másik ember megszólítható legyen. Ez már Jézus idejében is így volt. Ezért volt jó, hogy Lévi a vámszedő ott volt Jézus tanítványai között, mert akkor ezen keresztül elérhetők voltak a vámszedők, és jó volt, hogy ott voltak a halászok, mert így a halászok is elérhetőkké váltak, és értették, amit Jézus mond, vagy más mezőgazdasági munkások, akik a jó pásztor példázatát érthették. És a cél tehát az, hogy a bázisról kiindulva, az imádkozó gyülekezetből elindulva, kiki megtalálja a világnak azt a pontját, ahol az ő szava tudja a leghitelesebben megmutatni, képviselni az Isten országának az igazságát. Az üldözésnek ez lett a haszna, hogy az összebújt és egymás közt magukat nagyon jól érző első keresztények kénytelenek voltak menekülni, tovább állni, Jeruzsálemből kirajzani. És mivel tele volt a szívük ezekkel az élményekkel, beszéltek róla. Fülöp is valahogy így jutott el Samáriába, ahol nem ő volt az első, aki az Isten országáról prédikált, hiszen emlékszünk János evangélium a 4. részében az úgynevezett samáriai asszony történetére. Jézus hogy beszélget vele a kutnál és ennek nyomán Sikár városában, amiről ebben a szakaszban is valószínűleg szó van, hogyan épül tovább az Isten országa. Emberek, akik egyszer valamikor évekkel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt hallottak Jézustól valamit, és megindult a szívük, és elkezdték az Isten országát valahogy követni. Most Filipen keresztül újra hallanak az evangéliumról immár. Samáriában kevert lakosság volt, a babiloni fogság idején ott hagyott, tanulatlan, egyszerű kétkezi segédmunkások, mondjuk így, hiszen a mesterembereket és a vezetőket Nabukodonozor elvitte. Ők keveredtek a birodalom más részeiből betelepítettekkel, és egy ilyen sajátos kevert vallás alakult ki, pogány szokások és a Tóra együtt. Jól megvetették az igazi buzgó vallásos emberek, semmire nem becsülték őket, de Nem az a kérdés, hogy valakinek milyen nézetei vannak, hanem ő is ugyanolyan ember, mint bárki más, és kell hallania Isten országáról. Ez a cél, nem az, hogy magunk között egymást félszavakból megértve igazoljuk, hogy ki milyen mélységig ismer szavakat, nyelvtant, bevezetéstudományt, teológiát és egyebeket, hanem ezt valamilyen módon minden ember ügyévé, közügyé kell tenni. Isten az egész világot, minden embert egy vérből teremtett, és ugyanazok a szándékai velük szemben. És éppen ezért a különbség csak abban van, hogy kire terhel nagyobb felelősséget, akinek nagyobb az ismerete, régebbi az elhívása, annak nagyobb a felelőssége abban, hogy az Isten országa dolgainak a tisztább formáit másokkal közölje. Mert ami Fülöpöt is meglepi, és mindenkit, aki kimegy a saját zárt közösségéből, hogy ott az a védelmi rendszer, amit a gyülekezetben megismert, nem működik. A buzgó vallásos zsidó közösségben nem voltak varázslások, semmi ilyen kritikát ne higgyünk el, nagyon tisztán hitték, hirdették Isten igét, tényleg a betűkig lemenve elemezték, mind nyelvtanilag, mind hát a dolog üzenetét tekintve az Isten igéjét, és azok az ördögi tudományok, amikkel itt Samáriában találkoztak az apostolok, s előttük Fülöp diakónus, azok ismeretlenek voltak abban a zárt zsinagógai közösségben, amiben eddig ők éltek. De itt a Perenvidéken, a vallásilag kevert emberközösségben, ami működött, amögé az emberek oda sorakoztak, mint ahogy ma is van ez, amivel együtt járnak különböző jelenségek, mondjuk esetleg gyógyulás, arra nyitottak leginkább az emberek. Tehát ha bármilyen ráolvasással, szerrel, mutatvánnyal gyógyítani lehet egy betegséget, akkor az emberek félreteszik értelmüket, addigi vallási kultúrájukat, hitüket, és szaladnak oda, mert szabadulni óhajtanak a fájdalomtól, a hiánytól, a problémától. És valószínűleg ez a Simon nevezetű ember így működött, voltak, mint annak idején Egyiptomban, amikor Mózes a csodáit bemutatja a fáraó előtt, neki is voltak produkciói, amelyek működtek. De nagy erővel hirdeti Simon az evangéliumot, és egy ébredés indul meg ebben a városkában. Sokan megtérnek ennek jeleként, nevezzük most már így, megkeresztelkednek, és ott van közöttük Simon is. Simon is megkeresztelkedik, és oda áll Fülöp mellé, és bámulja, hogy mit csinál, hogy kell ezt csinálni. Szeretné ellesni a tudományt. Követi mindenhová a diakónust. És akkor eljut a hír az apostolokhoz Jeruzsálembe, hogy milyen nagy dolgok történtek. Péter és János vezető apostolok érkeznek, hogy a dolgot tovább vigyék, hogy ne csak a keresztség, hanem a Szentlélek belsőt átformáló ereje is megjelenjen az új megtértek között, és ezt kézrátétellel gyakorolják, ahogy mi is konfirmáció alkalmával, kézrátétellel szoktuk megáltani a fiatalokat, ugyanígy az apostolok tették ezt isteni felhatalmazás alapján. Akkor Simon úgy érezte, hogy ez az, ez hiányzik. Lám, kezüket ráteszik az emberekre, és azok, mintha lángra lobbannának. És az eddigi praxisa alapján kis tőkét gyűjtött össze, és az apostolokat megpróbálta megkínálni ebből, és azt mondani, hogy vennék ebből az erőből. Én is fizetnék azért, hogyha valahogy képessé tennétek arra, hogy ezt én is tudjam csinálni. ennek a történetnek a kapcsán jelenik meg az egyházban az a műsz, hogy szimónia. Ez pedig azt jelenti, hogy pénzért vesz valaki valamilyen egyházi hivatalt. Vesz esetleg püspök, volt már erre is példa, és jut valamilyen zsíros álláshoz egyházi körökben, ezt szimóniának nevezik. Ennek a történetnek a nyomán, hogy Simon megpróbált megvenni valamit a tudományból. Nagyon keménynek tűnnek Péternek a szavai, de nem lehet finomabban elmondani azt, hogy Isten országának az ügyeivel nem lehet játszani. Nem lehet úgy tenni, mintha előbb-utóbb ki fog derülni. Lelepleződik az, aki mímeli csak az Isten országa dolgait, vagy aki esetleg akár csodákat is visz véghez, de nem a Szentlélek által, persze felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e ez, bizonyos részben igen, főleg ott, ahol csak a testre koncentrálódnak ezek az áldások, vagy az anyagi helyzetre. Igen, lehet kidolgozni technikákat arra, hogy hogyan javuljon valakinek az anyagi helyzete, vagy akár az egészségi állapota is, anélkül, hogy szíve szerint megtérne az Úrhoz. És lám Péter kemény szavai valamilyen fajta bűnbánatot indítanak el Simonnak a szívében, valamit érteni kezd a félelem révén. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi azokból, amit mondtatok, rám ne jöjjön. Mert igen, a tűz, és most nevezzük Pünkösd közelében az Isten jelenlétét, ilyen mindent megemésztő tűznek, ahogy Jézus is mondja példabeszédében, a tűz próbál meg mindent, a polyvát elégeti, Keresztelő János is így prédikál, és a salakot kiégeti, a nemes fémek körül, a tűz nem jelent problémát annak, aki valamilyen nemes értéket önmagában őriz, vagy kész erre, abból csak a salakot égeti ki, de ott, ahol nincs belső érték, ott bizony az egész összetétel, a tűznek a martaléka lesz. Nem szabad játszani a tűzzel. Ez az apostolok üzenete, és ezt valamilyen módon a most hirtelen megrettenő Simon megérti. Győzelem az anyagiak felett, ez ennek a hónapnak az üzenete. Az Isten országában a legprimitívebb probléma ezen a területen az, hogy Uram, segíts meg engem anyagi problémáimban. Persze, hogy vihetjük az Úr elé ezt a kérdést is, de Isten őrizzen, hogy a vele való kapcsolatot, az ő országával való kapcsolatot erre hegyezzük ki. És ezt ragadjuk meg. Ezért keressük vele övéivel való közösséget, hogy hát ha ez anyagi helyzetünkben segít. Persze, hogy minden gondunkat rávetjük arra az Istenre, aki az ég madarairól és a mezők liliumairól is gondoskodik. De nem ez az Isten országa, és nem ez a cél, és nem ez a legnagyobb eredmény, amit el tud és el akar érni az életünkben, más emberré akar tenni. És ott, ahol ez megtörténik, ott az anyagi környezet is elkezd megváltozni. Isten segítsen meg bennünket, hogy a Szentlélekkel való beteljesedést, az Úrral való egységet, közösséget keressük, és ne az ő adományait. Isten megáld bennünket. Amen.